Sei tutto basta.
Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Kérdez a rabbit az a mai program, és a fák új éve kapcsán, mivel ma van Svát hó 15-e, vagy hogy rövidítve héberül szoktak mondani Túbi Svát, hát akkor nem nagyon szoktak, de ma este, ha valaki azt mondja nekem, boldog Túbi Svátot kívánok, boldog fák új évet kívánok, mondtam neki, a boldogságot az mindig jó kívánni, de ez nem olyan szintű új év, hogy tényleg kívánok egymásnak egy boldog új évet. Inkább a fáknak ki kell kívánni boldog új évet. De hát a jó kívánságot az mindig el kell fogadni. A Talmud is azt mondja, alti hi birkat hedjot, kalabei neha, egy egyszerű embernek az áldását ne vegy könnyű. Minden áldás jó, minden jó kívánságot örömmel el kell fogadni. Az első kérdés, látom, a Chaim itt van. A heti szakasz vége, el fogom törölni Amalék emléket az ég alól. És harca van az örökkévalónak Amalék ellen nemzedékről nemzedékre. Mint ha ellentmondás lenne, lesz Amalék, vagy nem? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ha örökké lesz harc Amalékkal, akkor azt jelenti örökké létezni fog. Valójában ez a gyakorlatban tényleg örökké lesz harc, abból a szempontból, mert Halacha azt mondja, hogy ma nem lehet azonosítani az Amalékat. Ami azt jelenti, hogy elvileg a micva az érvényes, de nem lehet azonosítani senkit, aki Amaléknak a leszármazatja. Ezért a gyakorlatban a micvát nem lehet végrehajtani, de a micva érvényes. Ha lehetne előbányászni, előkeresni egy eredeti Amalékat. De valójában a jövő hétfőn fogunk folytatni a Zoharban, és akkor szó van a különböző érev, ráv, a gyűlövész, akik csatlakoztak a zsidó néphez, és ott azt fogunk látni, az Amalék az természetesen egyszerű jelentése a Tóraban, Amalék ez egy bizonyos népcsoport, de a Zohar úgy fogja magyarázni, hogy az Amalék ez egy bizonyos hazaállás, egy viselkedés, egy nem helyes viselkedés, amit teljesen ki kell törölni. Szóval, és ez mindegy, hogy vannak még fizikai Amalékek, vagy nem, de ki kell törölni ennek ezt a viselkedést. Jó, Miriam azt kívánja gyümölcsöző terméken évet, az nagyon jó áldás. Ján azt kérdezi, milyen a betérés folyamata? Ez egy nagyon jó kérdés, ugye kezdtünk erről beszélni hétfőn a Zoharban, mert a Zohar erre tért rá, tehát próbáljunk egy kicsit tömören elmondani, mert nem szeretnék az egész órát ennek szentelni. A betérés az három lépésből áll. Először kell, hogy az ember a saját lelkében, azt jelenti a betérő szándékozó, a saját lelkében el kell határoznia, hogy szeretne betérni. Miből áll az a betérés? A betérés az elsősorban, hogy az ember meg van győződve a zsidó hitelvek alapján. A másik dolog, hogy az ember gyakorolja a micvákat, és képes a tevőleges és a tiltó parancsolatokat betartani. Aztán jön egy háromtagú Bézdin bíróság, rabinikus bíróság előtt, ha ők meg vannak győződve, hogy az ember tényleg hisz az alapelvekben, és gyakorolja, képes gyakorolni, akkor, ha férfi, akkor a körülmetélést kell először, aztán, amikor meggyógyul, akkor akár férfi, akár nő, aztán alá kell merülni a mikvében, ebből áll a betes. Miért mondtam, hogy ez az ember a lelkében el kell határozni, mert elsősorban ez egy mély meggyőződés, ez egy átállás. Ha az ember betér, a leg jobb elismert Bézdin bíróságnál, de nem tartja a micvakot, és nem is szándékozik tartja a micvakot, akkor nem tér be. A betérés az a vallásban és a hitben. Ebből áll a betérés. Andris feltesz egy kérdés, hogy az első korban Peszachi áldozat Egyiptomban ettünk macával, macesszal, és máróról salátával, szóval keserű gyökérrel. De az oka, ami szerepel maga a túrában, hogy miért eszünk macet, macesz Pészákban, az mert nem volt idő a tésztának, hogy kelljen. Akkor miért ettünk macesz? Az első korban persze, akkor ez nagyon jó kérdés, a kommentátorok felteszik a kérdést, mert a Tóra megparancsolja a zsidóknak, hogy azért kell enni macesz kavasztalan kenyeret Pesszachkor, mert nem volt idő a tésztának, hogy kelljen, amikor a zsidók elhagytak Egyiptomot, akkor miért van az, hogy Egyiptomban kell enni a pesszachi áldozatot macesszat? És erre különböző válaszok vannak, például az Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalmannak van egy hosszú misztikus fejtegetése a témának, azt mondja, van két szint a macesznak, van az éjfél előtti macesz, az egy szint, az éjfél utáni macesz, ez egy másik szint, a micvát, amit mi kaptunk a következő nemzedékre, az a magasabb szintű macesz, a magasabb szintet el kell érni, és lehet elérni, szóval a kérdés nagyon jó, mondom, itt mindenféle válaszok vannak erre a kérdésre. Chaim felteszi, hogy a Mesiás után is lesz Amalék harc? Nem. A Mesiás után akkor tényleg befejeződik ez, mert a mesiási időkben már nem lesznek bizonytalanságok, és akkor vége lesz ennek. Mert, ahogy mondtam előbb, az Amalék ez egy olyan fajta viselkedés, olyan fajta rossz tulajdonság, amit nem lehet átdolgozni és használni jóra. Ezért mondja a Tóra, azt el kell törülni. András, egy zsidó adhat-e vért gyógyászati célra nem zsidónak, illetve nem zsidó kaphat-e vért nem zsidótól? Micsoda a kérdés? Természetesen. Minden meg kell tenni, hogy az ember egészséges legyen, a másik ember egészséges legyen. Általában az orvosnak a feladata, hogy gyógyítson a másik embert. De hát van az, amit nem orvosnak a feladata, mert az orvos nem tud annyi vért adni, amennyit kell egy országban, egy egész társadalomnak. Ezért az nem csak adhat, a nagy, hát majdnem azt akarom mondani, hogy kötelező adni, illik adni, az mindenképpen. Kötelező, az már, ha azt mondanám kötelező, akkor jogosan felmerül a kérdés, hogy miért nem járok minden héten véradásra. Mindenképpen illik, és minden, az, aki teszi, az legyen áldott. Mindent a Tóra azt mondja, és az orvos gyógyítson, és a Talmud azt mondja, mindent, amit az orvos tud gyógyítani, gyógyítsa. Ha csak nem ütközik valamilyen tórai törvényed, de ez nem ütközik semmiféle tórai törvényed. Aliz. Tubisvát, milyen sorrendben eszünk? Így kapcsolatban kerülhetnünk az élet fájához, amit Isten Édenbe ültetett. Fák új éve kezdődött, új teremtés, fejlődés, szellemi, lelki szinten, az ember hasonlatos a fához. Ahogy tegnap és tegnap előtt már mondtam, a fák új éve, a Tubisvátnak a mélyebb kabbalisztikus jelentése, erről fogunk beszélni holnap. A címe az, miben hasonlít az ember a fához, és milyen útmutatás lehet levonni ebből. De mindenképpen az igazad ma este már Svát hó 15-e van, és eszünk a gyümölcsökből, a fán termő gyümölcsét, és még jobb az a gyümölcs, ami Izraelbe terem. Például az első gyümölcs az a szőlő, mert a Tórában is úgy van felsorolva, búza, árpa és szőlő. Baruch ato Adonai Eloheinu melech haolam, bo'irei pri ha'etz. Az első benedben mondtunk áldást a szőlőre, akkor természetesen már nem kell mondani más áldást a többi fán termő gyümölcsre. Tatajat veszem, felvágtam, megnéztem, hogy tiszta ott belül, és akkor meg lehet enni. Következő kérdés. Szeretném kérdezni, hogy hány évig tartott a tengeren való átkelés, és hány helyen? Nem emlékszem pontosan. Mit jelent, hogy hány évig? Egy pár perc, mondjuk, ha nagyon akarunk, akkor egy-két óra, de ez nem évig, ez elég gyorsan ment. Lehet, hogy valamit nem értem a kérdéshez, de mindenképpen meg a zsidók átmentek a tenger, ami a heti szakasz. Le van írva, aztán a tengerdalla, az egy nagyon rövid dolog. Újabb kérdés. Milyen források beszélnek a 974 világ teremtése, 974 nemzedéken keresztül az van írva a Talmudban, Isten teremtett és lerombolt. Ami azt jelenti, hogy ezek olyan szintek, ez nem valódi világ, ezek olyan szintek, amiből nem következhet be egy teremtett világ. A Kabbalában összekapcsolják ezt azzal a szinttel, az összetört edénekkel, mert ott túl erős volt a fény, és az edének nem voltak képesek fogadni azt a nagy fényt. Az Isten jobban összehúzta magát, és aztán elindult ez a világ. Máté, ő ma mondta Báruch, hogy minden ember egyenlő. Gyilkos és áldozat. Általában az az alapelv, hogy a gyilkos az, aki cselekszik rossz cselekedeted. De a gyilkos is ember. A zsidó felfogás az, hogy a vétkes az nem egy rossz lélek, hanem egy ember, aki rosszul döntett, ezt mondjuk általában. Hogy a Talmud mondja, a 100, talán 107-es Zsoltát idézve, Yitamuchata im min aretz, legyen vége a vétkeknek a földről. És a Talmud azt mondja, nem az van írva, legyen vége a vétkeseknek, hanem a vétkeknek. Mert az ember alapjában véve egy jó ember, az ember alapjában jó, de képes cselekedni rosszat. És ezért elvileg minden ember egyenlő, azt mondja, minden embernek joga van az emberi jogokhoz, stb. Stb. Jó, van kivétel, mert természetesen akkor fel fog merülni a kérdés, hogy most Hitlerre gondoltam, mert így a válasz, hogy nem, mondom, van kivétel, de általában a vétkes ember az az ember, aki vétkezett, de ő nem egy vétkes ember. Alice. Szabad-e dolgozni Púrimkor? A válasz, hogy igen. Púrim, erre szoktuk mondani, a post biblikus. Post Mózes öt könyve, az a két ünnep, Hanuka és Púrim, ott nem tilos, az nem munkaszüneti napok. András, a múlt heti szakaszban írva, hogy nem hoztunk céda ennivaló készletet, amikor jöttünk ki Egyiptomból, de ebben a heti szakaszban Rashi magyaráz, hogy hónap után elfogyod az ennivalót, és azért volt a nagy panaszkodás. Akkor miért van írva, hogy mentünk céda nélkül? Azad az embernek van egy pár szendvics, és ez pár napra elég, az nem jelenti az, hogy úgy mentünk a sivatagban, hogy volt nekünk elég ennivaló. Jó, egy pár napra még volt, az megmaradt, de ez hosszú távra, több napra, több hétre, több hónapra, pláne 40 évre, az semmiképpen nem volt elég. És hogy a proféta mondta, lehtek acharai, be eretz lozrua, azt mondok a Rosh Hashanah imában is, de zsidók mentek Mózes után, egy sivatagban bíztak, hogy az Isten segíteni fog, és tényleg jött a manna az égből. Érdemes utóbbi két napon, tegnap is, és tegnap előtt is beszéltem a manna fejezetről, ami van ebben a heti szakaszban, és az összefüggésben van a Parnószéval megéletésed. Van egy olyan haszid mester, a Rimanovi Rabbi Mendel, aki 22 éven keresztül minden szombaton a manna, nem a heti szakaszra fűzett magyarázatokat, hanem 22 éven keresztül a manna fejezethez mondott mindenféle magyarázatokat, és azt mondta, hogy ha sokat tanulunk a manna fejezetet, akkor lesz a zsidóknak Parnósza megéletés. 22 éven keresztül. Képzelünk el egy olyan zsinagógában, ahol a rabbi minden héten a dróséban, a beszédben mi a téma? A mannanak a fejezete. Mindig egy másik rész, egy másik mondat, egy másik szempont, de akkor is 22 éven keresztül. Máté, hányszor kell gyümölcsöt enni Túbi Svátkor? Nincs erre előírás hányszor, de az a lényeg, hogy szoktak sokféle gyümölcsöt enni. És akkor most veszem egy kicsit az almában. Chaim, Mózes rácsap a kőre, és ez rendben van. A vándorlás után is rájut a kőre, és ezért komoly büntetés kap. Nem mehet be az ígéret földre. Mitől más a két ütés? Azt hiszem, hogy az egyszerű, erre is van több magyarázat, de az egyszerű magyarázat szerint akkor az Isten nagyon egyértelműen mondta neki, szóljál a kőhez. És ezzel, ami Mózes megszegte Isten törvényt ad. És Rási még azt is mondja, Zörgöl azt mondta, nem véletlen mondta, hogy szóljál a kőhez, mert azt akartam, hogy az emberek vegyenek egy példát a kőtől, a kő nem ember, nem nincs szó jutalomról és büntetésről, és mégis elfogadja az Isten parancsát, akkor annál is inkább az ember. Ott az Isten nagyon explicitben kérte, hogy szóljon a kőhez, és ez volt a vétek. Máté, régen voltak sábezgolyak, hogy dolgozhattak sábezkor, mikor senki sem dolgozhat a lakásban. Én nem tudom, hogy ez kérdés, valójában ez egy nagyon komoly kérdés. A komoly kérdés az, hogy tényleg a sábezgolynak minden meg van engedve. Legyen itt a lakásban egy sábezgoly, és bármit lehet csinálni, a válasz, hogy nem. A bölcsek megtiltottak, a sábezkor nem szabad szólni, hogy nem zsidókat végezze munkát helyettünk. Bizonyos dolgokat szabad. Például befűteni a szabad. Miért? Mert ha nincs fűtés, akkor hideg, és a hideg mellett mindenki betegnek számít, és egy beteg esetén nem tiltottak meg a bölcsek, hogy szóljunk egy nem zsidók végezzen munkát. Más szóval, ha hideg van, még akkor is, ha még nincsenek beteg, lesznek betegek. És ez meg van engedve. Szóval vannak különböző dolgok, ami meg vannak engedve, nagyon sok dolog, ami nincs megengedve. Az egy félreértés, amikor az ember azt hiszi, hogy van egy sábezgoly, akkor bármit lehet neki mondani. Ha telefonálja, küldje el e-mailt, ez nem így van, hanem ez elég részletesen le van írva a Sulchan Aruchban, és elég szűkítve van ez a lehetőség. László. Azt írja, szombatot Isten minden embernek adta a teremtéskor, hogy ehhez jött a Noé hét törvénye, mi okból nem tudják így az emberek. Én nem ismerem ezt a verziót. Az a szombat, de nem szabad dolgozni, az a 10 parancsolatban benne van. 6 napon dolgozni kell, 6 napon keresztül dolgozni, 7. napon kell pihenni. Ezt a 10 parancsot az Isten csak a zsidókat megparancsolta. A nem zsidóknak nem kötelező pihenni a 7. napon, de a nem zsidóknak van 7 micva, úgynevezett 7 Noé gyereknek a micvája, ami rájuk kötelező, ebben nincs benne a sábesz, mert a sábesz az a zsidóknak kötelező, nem zsidóknak nem kötelező. Ugyanúgy, hogy nincs értelme, nem zsidónak egy szerdán ne dolgozzon, ugyanígy nincs értelme egy nem zsidónak, hogy szombaton ne dolgozzon, mert az Isten ezt nem várja el tőle. Aliz, szabad-e bárhez helyett, ha éppen nincs kettő, sábezkor macest enni, és arra mondani áldást. A macesz, a pászka, az kenyérnek számít. Ugyanúgy, hogy kenyérevés előtt le kell önteni 3-szor jobb kezünket, 3-szor a bal kez, és mondani állatilat jedáim áldást, ugyanígy kell maceszre, pászkára, és ugyanezt kell mondani. Ezért, amikor szombaton minden étkezés ellen 2 kenyérre mondunk áldást, úgynevezett lehemisne, akkor teljesen mindegy, hogy az kenyér, bárhez, vagy macesz. Természetesen Pesachkor csak macesz lehet, de egész évben is lehet macesz. Pesachi macesz, vagy egész évi macesz, az mind a kettő, minden mehet. Háim, milyen irányba fekszik a halott a sírban, merre néz a felirat? Ha minden igaz, akkor az irány az kelet felé, Izrael felé. A sírnak a felirata, vannak szakások. Van olyan szakás, ahol a felirat az belül van, és van olyan, ami kívül van. Sőt, mindenképpen mindkét szakás, ez egy álló sír. Izraelben Harazitim, az olajfák hegyen, azon a temetőben a sír az egy fekvő sír. Ez szokás kérdése. Alice, manna, szellemi, lelki táplálék, ezt ma is kaphatjuk. Miért untak meg, mikor lelki, szellemi és testileg is el voltak látva, sőt, még húst is kaptak? Jó, hát ne siessünk, a manna az egy fizikai étel volt. A Talmud azt is mondja, hogy minden íz benne volt, amit épp az ember kívánt. Ilyen étel még ma sincs. Olyan étel, amiben minden íz benne van. Miért untak meg? A kérdés, hogy helyesen untak ezt meg, vagy nem. Lehet elképzelhető, csak bajkeverők voltak ezek, akik meguntak ezt a állandóan ez van, adjanak valami mást, de van egy olyan magyarázat is, hogy azért untak meg, mert az evésnek a pszichológiája egy része mindenképpen az, hogy az ember látja, mi az, amit eszik. Az ember nem látja, akkor az nem ugyanaz. A Talmud azt mondja, hogy a vak az soha nem lakik jól igazán, mert nem látja, amit eszik. Ha az ember evés közben, az ember tanulás közben, olvasás közben az ember eszik, és nem figyel oda az ételre, sokkal többet eszik. Ezért az van írva, hogy az ember üljön le enni, koncentráljon az evésre, és így sokkal kevesebbet fog enni. Ezért azt panaszkodtak, mindig ugyanazt látjuk, semmi nem változik, hiába az íze más, ezért untak meg, van egy ilyen magyarázat is. Máté, miben különbözik a Lubavitchi mozgalom a többi haszid mozgalomtól? Erről sok mindent lehetne mondani, de eredetileg abban volt az eltérés, hogy a Rabbi Schneur Zalman abban tért el a többi kollégától, hogy ő azt mondta, hogy a haszidizmust azt tanulni kell nagyon mélyen, elmélni benne, mert akkor jut az ember az észen keresztül, ha jut el a szívig, akkor az nagyon erős és nagyon tartós. Szemben, hogy az ember egyenesen az érzelmekre hat, akkor ez állandóan elmúlik. Az Alter Rebbe feldolgozta a haszid filozófiát nagyon-nagyon mélyen, nagyon sok könyvben, hát majdnem itt lehet látni egyel följebb ennél a polcnál, egyel följebb. Ott van például egész polc, az Alter Rebbe-nek a könyvei. Ugyanígy mögöttem van itt a Rebbe-nek a könyveiből. Nagyon-nagyon mélyen fel volt dolgozva a haszid filozófiája dolognak, de a cél az, hogy az ember elmélyüljön ebben a filozófiában, elmélyüljön ebben a mély Isten ismerésben, és ezen keresztül a szívhez jusson el egy Isten szeretet és egy Isten félelem. És hogy beszéltünk már többször, az Isten félelem nem az, hogy félünk a büntetéstől, hanem a félő tisztelet, ami teljesen más. Mert félek a büntetéstől, akkor magamat szolgálom. Hú, nem szeretném, hogy fájjon a kezem, ezért inkább ezt is azt csinálom. A félő tisztelet azt jelenti, hogy félek az Istentől. Ildikó azt írja, hogy próbáljunk egy kicsit rövidebbre fogalmazni. Tubisvát, hallottam Izraelben egy kabala előadáson, hogy egy fával 39 dolgot kell megtenni, amíg gyümölcs terem. Eszembe jutott, hogy sábátkor 39 dolog nem szabad végezni. Véletlen ez a megegyezés, vagy van rá magyarázat? Én nem ismerem azt, hogy a fának van 39 munkát, mert ha ismerünk a szombati 39 féle munkát, akkor az benne van a szántástól kezdve a kenyérsütésig, benne van az állat, amikor állatot elkapjuk, elfogjuk, és feldolgozunk a bőrét, a építkezés, minden benne van. Az a külön később még maga a mezőgazdaságnak tudunk 39 munkát is, én nem ismerem, de mindenképpen a 39 az mindenképpen nem véletlen, mert a szombatnak van 39 munkája. Máté, mitől volt rendkívüli a Lubavitchi Rebbe? És miért nem választottak új Rebbét? Hát épp a Lubavitchi Rebbéről írtam egy 3 kötetes könyvet, az első kötetben megjelentett pár évvel ezelőtt. A napokban, de tényleg a napokban megy nyomdában az első kötetnek a fordítása Héberre. A Rebbe nagyon-nagyon különleges volt először a tudásával, akár rabinikus tudás, a szinti Talmud és ilyesmi, kabbalisztikus, akár világi tudása, és a mély magyarázataival, szóval egy nagyon-nagyon különleges ember volt, és ez is a magyarázat arra, miért nincs új Rebbe, mert nagyon nehéz az ő cipőben járni. Nagyon nehéz, hogy legyen neki utódja, mert olyan különleges volt. Ez a válasz erre. Mi a különbség a rabbi és a Rebbe között? A rabbi az, aki a Shulchan Aruchot tanított. Mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad. A Rebbe a haszid mester, arra tanít, hogy kell Isten szolgálni, nem az szombaton mit szabad és mit nem szabad, mit számít szombat szegés, hanem hogy lehet szombaton lelkesebben imádkozni. Hogy lehet reggelente feltenni egy tfilint és áhítattal elmondani a reggeli imát. Az, hogy kell reggelente elmondani, az a rabbi mondja el. Hogyan kell, hogyan lehet ezt áhítattal, örömmel, az a Rebbe tanítja, hogy hogyan kell Isten szolgálni. Chaim, mit jelent a sírkő alján a tet nun, taf nun, nem tet, taf, taf nun cadik, vav hej, és egy júd mind után, nem, nincs júd, hanem apostróf van, és ez a rövidítése, Tehei nafsó crura bicror hachaim. Legyen a lelke összekötve a lélek forrásában. Ez egy kívánság, ami lényegében arra, hogy találja vissza az Istenhez a Gan Edenben, és legyen nyugalma az élet a léleknek. És még egyszer mondom, ez nem egy júd, hanem egy apostróf. Ami minden betű utal, mert minden betű itt egy külön szóra utal. Szilvia azt írja, hogy január 30-án Sabbat síra, hol találom a tenger dalát? 2 Mózes 15. fejezetben benne van. Az azja sír, vagy van másik dal, amit a tenger dalának hívnak? Minden reggel benne van a reggeli imában, benne van is 2 Mózes 15. fejezetben, jó, nem néztem most meg a fejezetszám, igen, úgy kezdődik, mint azja sír Mose, akkor énekelt Mózes és Izrael fiai a következő dalom, és egy nagyon különleges dalom. És ez a szombat, ezért egy különleges szombatnak számít, mert ezt olvasunk fel a Tórában. Aki ismeri a Tórát, mert beszélek most a Tóra tekercset, azt tudja, hogy a Tórában ömlesztve van a szöveg, nincs ott mondat vége. Egyetlen dolog vannak ilyen rövid fejezetek, mondjuk, nevezünk őket paragrafusnak. De a tenger dala úgy van leírva, mint egy ilyen szépen szerkesztve, ilyen hasábakban, a mondat eleje, a mondat vége, azt hiszem még három hasában is van szedve ez a tenger, a tengerdal, az nagyon, nagyon szép. A magyar, magyarországi szokásnak az volt, hogy szombat reggel, amikor elmondjuk a tengerdalát, akkor úgy van, hogy az előimádkozó mondja az első verset hangosan, aztán a közösség mondja a második hangosan. Aztán az előimádkozó mondja a harmadikat, a közösség a negyediket, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik. Ez nagyon szép, ilyen felváltva hangosan mondjuk el a tengerdalát. És amikor a Tórában felolvasnak a tengerdalát, akkor mindenki áll, és figyeli, hogy olvasnak ezt a Tórában. Chaim, az ortodox temetőben van női és férfi parcella. Vannak családi sírak is? Is. Mikor van együtt temetve a család, és mikor külön? Magyarországon elég különlegesen, külön, nagyon sok temetőben külön vannak a temetve a férfiak, és külön a nők. Ez nem magától érthető, mert nagyon sok más helyen nincs ez az előírás. Az írva van, hogy mondjuk egy nő ne legyen temetve egy idegen férfi mellett. Az van írva. De mondjuk, ha van így egy férfi, a felesége, egy másik nő, annak a férje, akkor ez nem akadály, hiába keverve van. Ez nem olyan, mint egy zsinagóga, ahol mindenképpen kellett legyen előírás szerint, elkülönítve kellett legyenek a férfiak és a nők, hogy tudjanak koncentrálni az imára. A temetőben ez az előírás nincs, de Magyarországon nagyon sok temetőben ez a szokás. Az, hogy vannak az ortodox temető olyan, ahol családként el vannak temetve férfiak és a nők együtt, azt nem vettem észre, és ez elég új nekem, mert egyértelműen, hogy itt itt az ortodox temetőben külön a férfiakat, külön a nőket szoktak teremteni. Az én anyai nagyszüleim, a Mokói Rubinsteinnak, kint haltak meg Amerikában, akkor úgy vannak eltemetve, hogy a nagymamám az az utolsó a női sorban, rögtön mellette van az első férfi, az az ő férje, és itt kezdjük a férfi oldal úgy, hogy egymás mellett vannak eltemetve, mert az utolsó sír balról, és az első sír jobbról, és akkor itt egymás mellett el vannak temetve, de ez jól kiszámítottak, de általában külön-külön el vannak temetve, hogy mondom, ortodox temetőkben. Aliz, azért kérdeztem Mannával kapcsolatban, mivel ők látják saját sorsunkat, hogy mi hozta őket Egyiptomból. Ön maguk voltak, bizonyíték saját magukon érezhetik, erős kézzel hozta ki egy ígéret, nem értem pontosan, elnézést, Aliz, nem értettem, hogy itt kérdés vagy valami. Jó, ha van kérdés, akkor kérem, írd le még egyszer tömören, hogy értsem. Elnézést. Chaim, mit jelent a kettévaló két-két új a kohanita áldás szimbóluma? Az előírás szerint, amikor a kohanita megáldja, a kohen, a pap, a kohen megáldja a népet, akkor fel kell emelni a kezét vál magasságig, és így kell tartani a kezét külön-külön. Mi ennek a szimbolikus jelentése, azt most nem tudok mondani, de ez az előírás, és ezzel szoktak jelezni egy kohennak a sírját, azon kívül, de nevében benne van Hakoyén, vagy Katz, ahogy itt egy kohenról van szó, rátesz neked ilyen kezet a sírjára. És általában, ahol lehet, akkor a koheneknek próbálnak ilyen első sort, az első sorban eltemetni, hogy a családtagok lege, a messziről, ugye, a kohénak nem szabad bejönni a temetőben, de legalább képes lesz kintről látni a szülő testvérnek a sírja. De ez nem mindig adódik, és valamikor az is a probléma, hogy megtelt az első sor, akkor mindenképpen kell menni egy következő sorban. Máté, Izraelben vannak halatos házak, nem földbe temetik. Miért? Hát, itt belemagyaráztál itt a zárójelben, és ez nem helyes, pont fordítva. A halatos ház az, ami lényegében a földhez van rögzítve, és földdel van tele, lényegében emeletes temetések, első emelet, második, harmadik emelet, de minden sír ott is a földbe való, csak harmadik emeleten, és az az alapelv, mivel rögzítve van a földhez, és maga a sír, maga azon a síron ott föld van, akkor ez egy kóser temetésnek számít. Vannak, akik nem tetszik ez, de Izrael, ez egy kényszerhelyzet volt, mert Izrael nem szeretné az, hogy kilométereken keresztül legyenek temetők. És ezért próbáltak azzal megoldani, talán keresni egy halakos megoldás, hogy emeletes sírak. Ez nem arról van szó, hogy olcsóbb, mert nem olcsóbb egy ilyen emelet, egy ilyen házat felépíteni, vagy ilyen inkább barlangfélet felépíteni, de mindenképpen meg kell adni az embernek a lehetőséggel, hogy a temetésre, de nem úgy, hogy egész Izrael tele van temetővel. Háj, mire kell figyelni, amikor az ember a síra közt sétál, hova szabad lépni, hova nem? Egy síra nem szabad rálépni, mert ugye meg kell tisztelni az elhuntat, ezért nem szabad rálépni a síra, körülötte kell menni. Ezen kívül arra kell figyelni, hogy ne lógjon ki a cicesz a rajtak a mert ez egy micvara utal, az elhunyt már nem tud micvát teljesíteni, az sértőz, ilyen gúnolódás az ő számára. Mondja az élő ember, én még tudok micvákat tenni, ti már nem. És ezért nem szabad, hogy kilógjon a cicesz. Ha az ember régen, amikor az ember egész nap járt tfilinnel, az imasszival, akkor mielőtt bement a temetőben le kellett venni, ne feltűnjen, ne legyen látható rajta, hogy most micva van rajta. Szerintem nem kell levenni a cicet, a cicet az ingyen alatt van, az rendben van, csak ne lógjon ki, ne látszódjon, hogy ő most végez egy micvát. A következő kérdés, miért van szükség valláson belül irányzatokra, ortodox, neo-ortodox, katolikus, református, mi a véleménye? Ez mit jelent, ez szükség? Hát, hál' Istennek, hogy az emberek nem nincsenek klónozva egymástól, mindenkinek van saját véleménye, és mindenkinek van saját meggyőződése, és ezért van az, hogy mindenki úgy a mindennapi életben mindenki úgy öltözik, eszik, iszik, viselkedik, ahogy meggyőződés az helyes. Ugyanitt vallási kérdésekben az ember követi a meggyőződését. Bizonyos esetekben voltak ilyen reformációk. Nem akartak követni már az eredeti előírást, akkor elindult egy másik irányzat, mert ők nem akarnak az eredetit követni. Ebből alakultak az irányzat. Nem, hogy kell. Természetesen, amikor én meg vagyok győződve a zsidóságban arra, hogy autentikus zsidóságot tovább kell vinni, akkor erre azt mondom, hogy a többi elképzelés fölösleges. Én nem mondom, hogy szükség van másra, de szerintem a más az nem helyes. De értető, hogy alakult ki, mert mindenki követi a saját elképzelését, a saját meggyőződését. Miért? Stefan azt kérdezi, miért aggódott Rivka, amikor terhés volt? A Tóraban benne van. Vajit rocet szóhabban nimbekidba viaskodtak. És nem értette, hogy miről van szó itt. Még nem is születtek meg. Miről van szó? Van egy nagyon szép magyar. A Midrás azt mondja, hogy láttad valami nem stimmel, mert amikor átment egy bálványimádó házán, akkor az egyik gyerek itt elindult, amikor átment a tanház mellett, nevezünk ezt a zsinagóga mellett, akkor megint a gyerek elindult. És erre egy olyan magyarázat van, hogy Rivka teljesen oda volt. Hogy milyen ez a gyerek? Gerinctelen ember lesz, a bálványimádásnál is lázba jön, és a zsinagógánál is lázba jön. Ez borzasztó zavarba hozta a Rebekát, a Rivkát. Erre jön, az van írva, az Isten szólt, meg azt mondta, nem arról van szó, hogy ugyanaz a gyerek, ugyanaz a magzat, ami örült a bálványimádásnak, örül a zsinagógák. Nem. Ikrek vannak, és következtetés. Aki örül a zsinagógának, mindig annak örül, és csak annak. Aki örül a bálványimádásnak, mindig annak örül, és nem át. Ezt ő elfogadta, mert legalább egy meggyőződés. Igaz, hogy a bálványimádás ez egy hibás meggyőződés, de legalább van itt egy meggyőződés. Az, hogy az ember gerinctelen, és mindig arra fel, ami épp fúj a szél, az volt a legrosszabb. Ez az egyik magyarázat. Mindenképpen itt arról van szó, hogy viaskodtak, és ez emiatt aggódott. Következő. Valahogy nem regisztráltam, hogy honnan ered a Tubisvát ünnep, és mi a konkrét küldetése. Erről fogunk beszélni holnap. Holnap itt este 7-kor beszélünk a Tubisvátról, és honnan ered, mi a halachikus előírása, mik a szokások, és mi a kabbalisztikus tanítása a fák új évenek. Erről fogunk beszélni holnap, ahogy mondtam, a címe az Tubisvát, miben hasonlít az ember a fához, de ott át fogunk beszélni a részletek ennek az egész ünnepségnek. Aliz, reggeli kézmosással kapcsolatban mi van, ha elaludtam, és hitetlen ébredés után jutott az eszembe, nem tettem meg. Erre van-e halakos írás, meddig lehet ezt pótolni ébredés után, kb. 15 perc után jutott az eszembe. Az előírás szerint az ember felébred, akkor rögtön az ágynál már leönti a kezét, mert tisztatalan szellem rajta van a kezén. Ezért minél előbb még az ágynál leönti az ember a kezét. Természetesen, ha az ember nem tette meg időben, pótolja minél előbb. Mert addig, ameddig nem leönti le a kezét, akkor a tisztatalan szellem rajta lesz a kezén. Ez abból ered, míg az ember alszik, akkor egy pici kis százalékban olyan, mint a halott. A halott az a tisztatalanságnak a forrása. Mikor felébred, akkor az ember kezén marad a tisztatalanság. Mitől értékes a rossz fiú Pesach? Miért a rossz fiút ülthetik a jó gyerek mellé? Hogy mondtam, a rossz fiú az rosszul dönt, rosszul döntett, rossz úton jár, de ő maga nem rossz. Ez a vallási meggyőződésünk, hogy minden ember jó alapjába véve, csak valamikor nem helyes a döntése. Az egy. Kettő, maga az, hogy ő beleszól, igazad, anti. Ő nem tetszik, ő ilyen elzárkozik a vallástól, amikor beleszól, ez azt jelenti, hogy neki még köze van a dologhoz. A legrosszabb az a közömbös, nem is szól ellene, egyáltalán ez nem beszél hozzá. Hát, akkor majdnem az utolsó célra is már utolsó kapcsolat is elszakadt. Az, amikor valaki még valami ellen, ez azt jelenti, hogy foglalkozik a témában. Igaz, hogy nem a helyes a döntés, de legalább foglalkozik a dologon. Amikor az ember már nem is ellene, sem mellette, se ellene, hát akkor közömbös, az a legrosszabb. Chaim, ha előre mondom az ima szöveget annak, akivel tfilint rakunk, én kimondom Isten nevét, vagy ha semmit mondjuk. Hát attól függ. Ha az illető tudja mondani az Isten nevét, akkor nem kell kimondani. Azt kell mondani, illető mondja, Báruch, aztán Ádó, és az illető már tudja. Ha nem tudja, akkor kell mondani vele, mert nem, akkor nem fogja tudni mondani. Olyan, mint a tanár, meg kell tanítani mindenkit mondani az áldást, és a legjobb az ember nem mondja ki fölöslegesen, de az fontos, hogy az ember mondja azt ki. Én egyszer is, kétszer is voltam olyan bármicvan, amikor a gyerek felment a tórahoz, és kezdte mondani az áldást. Baruchu et Hashem hamevorach. És azt mondta Hashem. Miért? Mert hetek és hónapokon keresztül gyakorolta. Úgy gyakorolta, nem mondta ki az Istennek a nevet, azt mondta Hashem, és azt szokta meg. Most, amikor adál a Tórán áll, akkor azt mondja, Baruchu et Hashem, de nem Hashem, itt ki kell mondani Istennek a nevét. Máté, egyes ortodox közösségek nem ismerik el Izraelt. Miért? A ne vigyük túlzásban, nincsenek egyes ortodox közösségek, van egy közösség, a szatmári közösség, akik azt mondanak, hogy a Szentlélek lerombolása után az állam az csak a Mesiás fogja helyreállítani. A Mesiás lesz a király, és ő fogja helyreállítani, és nem úgy, hogy emberek saját erőből indítanak el egy államot. Ezen kívül plusz az, hogy az állam nem vallási alapon áll, az egy plusz érvelés ellene. De hát nincs ennek jelentősége, mondom, az egy közösség, és nem közösségek, és ők se tudnak mondani, miből áll az, hogy nem ismerik el, mert senki nem kérted ismerjen el. Én nem ismerem el a... Mit nem ismerek? Kit nem ismerem el? Kínát és a Oroszországot. Kit kérdezed, hogy elismerem? Nincs ennek igazi jelentősége. A Chaim, Tubisvát úgy tudom, nincs semmi betoldás az imában. Miért? Mert a Tubisvát az nem egy bibliai ünnep, nem is egy rabinikus ünnep az embernek. Az, hogy mi ünnepeljük a Tubisvát, ez egy szokás, szép szokás, és ennek van több tanítása, de ez nem egy előírás, és ezért nem kerül bele a semmiféle betoldás az imában. Annyi van, hogy mivel mi ünnepeljük ezt, akkor szerintem ez valamennyire egy örömnap, és ez egy hónap kimarad a Tachanun, a bűnbánó imák. Ez egy valamivel holnap az ima pár perccel rövidebb lesz. Van az a vicc, hogy vannak ilyen viccek a jekére. Jekére, azt szoktak mondani, vannak azok a zsidók, akik Németországból származnak, és náluk minden olyan precíz, pontos percre és másodpercre pontosan mennek a dolgok, és erre reggel felhívja a feleséget már a zsinagógából, Drágám, elfelejtettem mondani, hogy ma nem 8:45-kor érek haza az ima után, hanem 8:12-kor már otthon leszek, mert ma nem mondunk tahanunt, szóval tudja így betáblázni a reggelit, nem 8:15-kor, hanem 8:12-kor. Annyi változás van az imában, hogy elmarad a tahanunt. Hájom, az izraeli gyümölcs csak akkor kóser, ha fizettek utána a tizedet. Mit csináljak, ha veszek ilyen gyümölcsöt, és nem tudom, hogy fizetek utána? Kimért nincs rajta a pecsét? Igen, ez egy komoly kérdés, el kell kerülni ezt a helyzetet, mert nem fizetni kell utána, inkább el kell különíteni, ez egy problémás dolog, és ezért az ember már figyelni, ugyanúgy az ember figyel a kóserságra, és nem véletlenül a pik szalámit veszi a helyet, ahogy egy kóser szalámit, ugyanígy kell vigyázni az izraeli gyümölcsel is. Hogy mit vásárol az ember. Csak olyasmit szabad vásárolni, ami izraeli gyümölcs, ami kóser. Judit, mit tehet Izraelben egy vallásos nő, a férj nem adja ki a gettet? Visszateszem fel a kérdést, mit tehet Izraelben egy vallásos férfi, hogy a nő nem hajlandóan elfogadni a gettet? Azt kell, le kell ülni, tárgyalni és meggyőzni. Ha az egyik fél gonosz, azt jelenti, nincs igazi jó érved, miért nem szeretne adni vagy elfogadni a gettet, akkor bizonyos esetekben Izraelben a rabinátus egy kicsit ilyen kényszer körülötte, ilyen bizonyos kényszert vesz igénybe, egy kicsit puhítani a helyzetet. De a zsidóság próbálja azt elérni minden áron, hogy a végén közös megegyezés. Közös megegyezés legalább azon a szinten, hogy a gettnak az átadása úgy közös, hogy én szeretném átadni, ő szeretne átvenni. Lehet rengeteg vélemény eltérés, de legalább mindketten saját akaratukból most a körülményeket figyelembe véve, igen. Elfogadom, hogy nekem át kell adnom, elfogadom, hogy nekem át kell vennem. Hol tartunk? Kicsit elcsúszott. Chaim, szabad szombaton temetőben menni? Persze, gyalog, a válasz, hogy nem. Szombaton nem járunk temetőben, mert ez egy szomorú hely, és ott... Nem járunk szombaton temetőbe. Hogy eresztik le a sírba a koporsót? Kik milyen helyzetben? Hát ez van ennek egy kis technikaja, kötéllel. Hát ezt látni kell, ezt nekem nehéz így elmagyarázni, így szóban. Elnézés. Aliz. Az ibur lélek által a szülők, nagyszülők, dédszülők utódjaiba szállhat? Nem. Az egy komplikált, kabbalisztikus gondolat, nem menjünk el ebbe. Még egy utolsó. Melyik pálinka nem kóser? Hát az a pálinka nem kóser, amiben talán van szőlőből származik, vagy amiben bekevertek valamit, olyan, ami tiszta gyümölcsből van, slivovit vagy más, az abban nem kell, hogy legyen probléma. És 8 óra lett, köszönöm szépen, és még egyszer, ma este holnap van a fák új éve, holnap este meg fogunk ünnepelni itt a fák új évet. A címe az Tubisvát, miben hasonlít az ember a fához, de sok az egész ünnepséget, eredetét, jelentését fogunk átvenni. Köszönöm szépen, viszontlátásra!